az öreg, aki mindenre emlékszik. Stefka István mélyen szántó beszélgetései.
Jó napot, jó estét kívánok a Hír FM rádió hallgatóinak, és természetesen a pesti srácok és a PSTV nézőinek, olvasóinak. Az öreg mai vendége Kovács Attila, történelem földrajz szakos tanár, a pesti srácok munkatársa, közírója, és hát nemrégiben megjelent egy írása a pesti srácokban, Rend volt benne a lelkében címmel, ugyanis ha ma élne még Csurka István, író, dramaturg, akkor 90 éves lenne. Sajnos nem él, de a hagyatéka, az emléke tovább él bennünk. Szervusz, üdvözöllek a
Szervusz.
Mi az, ami téged inspirált, hogy Csurkáról egy könyvet megjelentes? Igaz, hogy ez a Magyar Megmaradás Zászló Vívői című könyv az nem csak a Csurkáról szól, hanem olyan magyar emberekről, mint Püski, Sándor, a család, Hegedűs Lóránt püspök, vagy akár Dénes János, 56-os szabadságharcos, de most csak Csurkára összpontosítsunk. Miért volt nekünk, Magyarország számára, neked fontos Csurka István?
Hát én úgy gondolom, hogy Csurka István azt is adtam a róla szóló fejezet címének, hogy a rendszerváltozás korának vátesze. Én azt gondolom, hogy Csurka István gondolatai, meglátásai, a magyar közélettel kapcsolatos véleményformálásai szinte kivétel nélkül beigazolódást nyertek az elmúlt évtizedek során. Mindaz, amit ő megjósolt, vagy amit előrevetített, és sokszor szinte lehetetlennek tetszett, vagy úgy tűnt, hogy esetleg valami írói fantazmagória is lehet, amit ő mond, és talán a írói fantáziája túlélénk, azoknak a nagy részéről bebizonyosodott, hogy igaz. Több oka is van, hogy többek között Csurka Istvánról, illetve hát a könyvnek egy jelentős része Csurka Istvánról szól, ezért is van ő a címlapon, írtam. Egyrészt annyiban személyes kötődésem is van, hogy 2004-től 2018-ig a Magyar Fórumnál dolgoztam, ugye Csurka István lapjánál, és így módon nemzeti radikális gondolkodás, a csurkai eszmeiség is nyilván hatással volt rám is, de ez jóval korábban kezdődött, gyakorlatilag a 90-es évek közepén, második felén én felfigyeltem rá, és pont egy olyan korszakban, ami egy fiatalember, akkor még fiatalember
gyerek volt. Így szinte. Van. Mi az, ami megérintett Csurkában?
Gyakorlatilag az első, ami megérintett, az Trianon, amit én annak idején kisgyermekként a nagypapámtól hallottam először Trianonnak a gyalázatáról, arról, hogy Magyarország az korán sem akkora, mint amekkora jelenleg ez a 93.036 négyzetkilométer, hanem egy csodálatos földrajzi, geopolitikai és minden egyéb egység volt itt a Kárpát-medencében évszázadokon keresztül. Egész kicsi voltam még, tehát még nem jártam, nem tanultam történelmet, hogy mondjuk az iskolában ezt hallhattam volna. És a nagypapámon kívül, vagy a nagypapámon túl egyszer csak a 90-es évek elején, közepén megláttam egy idősödő szemüveges bácsit a tévébe, aki éppen Trianonról beszélt, és rögtön felfigyeltem rá, hogy hát ez most ugyanazt mondja az a bácsi ott, mint amit én a nagypapámtól már hallottam, ki ez a bácsi. És hát akkor derült ki, hogy ő Csurka István író, és akkor nyilván azért ő ugye akkor már a MIÉP elnöke volt, tehát már nem volt még parlamenti párt a MIÉP, ez a 90-es évek közepe. Én azért figyeltem az ő megnyilvánulásait, és kezembe került a Magyar Fórum is, fölhívták rá a figyelmemet, és nagyon hamar észrevettem azt, hogy vagy úgy éreztem, hogy amiket ő leír, azokban nemzetféltés van, nemzetszeretet van, és olyan fajta szókimondás, ami más politikusok vagy közéleti szereplők részéről nem igazán jellemző, és miután a neveltetésem családi hátterem folytán keresztény, magyar érzületű embernek neveltek a szüleim, nagyszüleim, hála jó Istennek, utólag is hálásan köszönöm ezt nekik, így nyilvánvaló módon az nagyon rokonszenves lett, amit én Csurkánál olvastam. És akkor ugye, amikor 98-ban a MIÉP bejutott a törvényhozásba, és országgyűlési párt lett, akkor elkezdtem a rendezvényeikre is kimenni, illetve hát olyan kulturális eseményeket is szerveztek. Gondolok itt mondjuk a Bocskai Szabad Egyetemnek, az irodalmi színpadának a trianonos műsorára és más egyéb, vagy az adventi gála műsoraira szintén a Bocskai színpadnak, amelyek hihetetlenül felemelő élményt jelentettek.
Na most mielőtt folytatnád, azért térünk vissza Erdélyre, Trianonra. Tehát ugye azt tudni kell, hogy Csurka István erdélyi származású, tehát a család legalábbis
igen,
onnan
édesapja,
így van, Csurka Péter író, tehát megvoltak azok a kötődések, és a II. Világháború után, vagy befejezése előtt menekülniük kellett, vagy mindenképpen nem akartak ott maradni abban a idézőjelben, és nem idézőjelben, hanem valóságos fasiszta Romániában, akik üldözték akkor a magyarokat, a későbbi kommunisták szintén,
igen.
És hát Békés megyében telepedett le a család, abban a közegben, ahol olyan, hogy mondjam, elődök voltak, mint Áhim András vagy Bajcsi Zsilinszky Endre, akik mindig lázadtak, mindig jobbat, valami mást akartak, de ezt le lehet mondani a Püski családra,
így
vagy
van.
A Sinka Istvánra, Féja Gézára, tehát olyan elődök voltak ott, amiket aztán méltóan képviselt Csurka István. És még ehhez az erdélyi gondolathoz hozzá kell tenni, hogy a falurombolás ellen, amit ugye Romániában a székelyfalvak, erdélyi falvak rombolását követték el, a Ceausescu diktatúra lépett fel, ugye ez a nagy erdélyi tüntetés a Hősök terén 1988-ban. Tehát ez már mutatta azt, hogy ki is Csurka. Ehhez a magatartáshoz kellett egy bátorság, és azért azt nem vitathatjuk el, akik ismertük közelről Csurkát, hogy ez egy eléggé bátor ember volt, nem?
Igen, nem csupán bátor ember volt, hanem ahogy az életét a cikk miatt is, amit említettél, meg a kötet miatt is, ami részben róla is szól, ugye kutattam, hát jóval korábbra is vissza lehet, vagy vissza is kell menni, mint a 88-as falurombolás elleni tüntetés, hiszen 1956-ban, még a forradalom előtt, és ezt ki kell szerintem hangsúlyozni, hogy mondjuk nem a forradalom két hetének a hevületében írta ezt, hanem még a forradalom előtt, 1956 nyarán írta meg a Mélység Vándora című kis novelláját, amelynek Pásztor Mihály a főhőse, és hát fantasztikus a történet, ugye, hogy a nagy nyomás alatt ugye nyilván van egy másodlagos története is, mint a legtöbb novellának a magyarságra vonatkoztatva, hogy a óriási nyomás alatt is életbe marad, és talán pont az jelent veszélyt, hogyha onnan kiszabadul és csökken az a nyomás, mert már majdnem, hogy azt szoktuk meg, hogy az alatt élünk, és akkor leselkedik igazán veszély egy nemzetre, hogyha hirtelen rászakad a szabadság, ezt ugye a rendszerváltozás utáni évtizedek fényesen igazolják a magyarságon is. Szóval ebben a bizonyos 56-os novellájában Pásztor Mihály, a főhős, végül is a Dunán, a Tiszán és a Körösön keresztül szalontán szenderül el a déli harangszó idején, így zárul a novella. Most eleve a déli harangszó, mint a magyar népléleknek egy oly kedves dallam, ha lehet így fogalmazni, ugye értelemszerűen Nándorfehérvár óta, de hogy Nagy Szalontára utalni, ami akkor, amellett, hogy Arany János szülőhelye, ugye Erdély, Párcium és Románia része, és ez a főhős, hogy Szalontán szenderüljön el, ez egy olyan, az, amit említettél, a bátorságnak egy olyan foka, hogy 56 nyarán ilyet írni, félelmetes.
És akkor még tegyük azt hozzá, hogy 56-ban ugye előzőleg felvették őt a Színház Művészeti Főiskolára, egy igazi rákosista diktatúra, sztálini szemlélet uralta akkor a színművészetit, és ő ott már akkor kitűnt néhány társával, és nagyon-nagyon próbáltak ellene mozgolódni ennek a szemléletnek, így például
Fakan Balázs,
tehát régió barátja, igen. És hát nem akarok belemenni a történetekben, persze. Hogy kikkel járt ő, és kik lopták el a kolbászt,
igen.
De visszatérve ugye nem véletlen, hogy ő az akkor alakuló nemzetőrségnek volt az elnöke, tehát a színész forradalmi nemzetőrség elnöke lett. Ezért őt megbüntették, és több mint fél évet töltött Kistarcsán. De itt megint csak ugye a bátorság, és ezt a vonalat nyugodtan folytathatjuk. Mégis egy pillanatra 57-ben, amikor százakat, fiatalokat, munkásokat, értelmiségieket végeznek ki a kádári megtorlás alatt, mégis ő hajlandó aláírni egy beszervezést, állambiztonsági beszervezést, mert megfenyegették. Ezt te hogyan értékeled azon túl, hogy ő megírta az Esztéta című könyvét, regényét, ami gyakorlatilag erre az időszakra utal. Dráma időszak.
Igen.
Hiszen az volt a lényege ennek a kommunizmusnak, a kádári féle kommunizmusnak, hogy mindenkit besározzanak, bemocskoljanak, tehát
fogott
behúzzanak, akár fogott ember legyél. És azt kell mondani, hogy ezek a dolgok érintettek sok millió ember, de térjünk vissza. Tehát te hogyan értékeled, hogy egy ilyen antré után, egy ilyen múlt után, ilyen család után megfogják?
Hát én ezt kétféle megközelítésből is értékelni tudom. Az egyik a megközelítés az a rendszer végtelen romlottságát, aljasságát mutatja, amit alig ha kell bemutatni, hogy akár a Rákosi korszakban, akár aztán a kádári megtorlás idején milyen végletekig romlott volt a kommunista Magyarország. De megmondom őszintén, hogy én visszább mennék, ugyanis újságírói meg írói munkám során megismerhettem Vitéz Krasznai Bélát, a Recski Szövetség elnökét. És vele több nagyon-nagyon mély, tartalmas és hosszú beszélgetést folytattam a Recski internálótábor hétköznapjairól, és én egyszer feltettem azt a kérdést Béla bátyámnak, Isten nyugosztalja, ő sincs már közöttünk, hogy mégis hogyan értékelték ők azt, mert Béla bátyám említette, hogy pontosan tudták, hogy ki a bamzer ott a zárkába közöttük, meg a barakba, ahol laktak. Ugye ők a szigorított felügyeleti barakban voltak elszállásolva, még Recsken belül is a legveszélyesebbek között, vagy a legveszélyesebben őrzöttek között. És én megmondom őszintén, hogy amikor én ezt megkérdeztem Krasznai Bélától, akkor én azt vártam, hogy ő el fogja mondani, hogy milyen mélységesen elítélik, és nem álltak velük szóba, és ehhez hasonlók. És hát Krasznai Béla erre azt felelte, elképesztő emberi nagyságról tanúbizonyságot téve, hogy nem ítélik el, aki ott bent Recsken aláírt és vállalta, hogy vamzer lesz, kizárólag az ítélheti el, akinek ezt ugyanúgy mondjuk felajánlották, vagy megfenyegették, és volt ereje azt mondani, hogy nem. Tehát egy olyan valaki, mert elmondta, hogy nem én vagyok az első újságíró, vagy bárki, aki ezt őtőle megkérdezi, kívülről nagyon könnyű utólag ítélkezni. És én nagyon sokat gondolkodtam Béla bátyám gondolatai után, hogy én mit tennék, vagy mit tettem volna egy ilyen helyzetbe. Könnyű egy viszonylag szabad világban élve, hála a jó Istennek, szólásszabadságban, még ha sokan az ellenkezőjét is mondják, meg diktatúráról beszélnek, és itt szó nincs erről, mindenki elmondhatja a véleményét, sokszínű a média és ehhez hasonlók, és ez így van rendjén. Könnyű egy ilyen világban megítélni egy ilyen szorongatott helyzetben lévő embert, mint mondjuk akár a Recski rabok voltak, vagy Csurka István internálva.
Jó, de szögezzük le, Csurka István nem jelent.
Nem jelentett, persze.
Tehát a dokumentumok
tehát
azt igazolták.
Tehát ez ugye Borvendék Zsuzsanna kikutatta, meg már többen is ő előtte, hogy nincs olyan jelentése, tehát sőt, nem hogy nincs jelentése, hanem 1960-as évek elején, 64-ben, alig 7 évvel azután, hogy aláírt, és még javában a Kádár rendszerben még befelé megyünk 1964-ben.
És akkor még végeztek ki forradalmárokat.
Már akkor alkalmatlannak nyilvánították, és gyakorlatilag kizárták a hálózatból. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindennél jobban igazolja, hogy ő nem volt besúgó.
De milyen életút ez, Kovács Attilát kérdezem, és ez tényleg milyen életút, hogy nem nyugszik, egy borzasztóan tehetséges, lehetne azt mondani, hogy a korszak legtehetségesebb drámaírója. Csak gondoljunk a házmester siratóra, amit vagy 300-szor, vagy nem tudom hányszor játszottak a Végszínházban, és minden drámája nagyon éles társadalom kritikát fogalmaz meg, persze úgy módjával, de megfogalmazza, és hagyják. Az acéli kultúrpolitika hagyja, és aztán egy ponton azt mondják, hogy na elég, Csurka István, tovább nem lehet. És ez az a pont akkor, amikor megírja Csóri István, vagy Csóri Sándor Durai Miklósnak az előszavát,
a kutyaszorító
előszavát, és akkor szilenciumra teszik Csórit, és tudjuk, hogy Csóri és Csurka barátok voltak, és nem hagyja a barátját, hogy egyedül ő viselje a magyarság melletti kiállásnak a következményeit, és Csurka ki akar lépni az Írószövetségből, az Írószövetség elnökének, Hubainak levelet ír, és emiatt őt is aztán szilenciumra kötelezték, nem játsszák a drámáját, nem játsszák a műveit, nem írhat a magyar nemzetben, tehát büntetik, és ez is egyfajta bátorság vonal, hogy nem érdekli akkor már a pénz, hanem a becsület, a morál, a magyarság, az
így
érdekli.
Van. Igen, hát gyakorlatilag amit említettél is a Pesti srácokon a Csurka Istvánról írt emlékírásom címe, hogy rend volt benne a lelkében, ezt nem véletlenül tettem idézőjelbe a címbe, ez nem saját gondolat, hanem ezt Alexa Káro írta a Csurkáról írt nekrológiában 2012-ben. A legjobb megemlékező írás volt, pedig nagyon sokan megemlékeztek róla, és sok méltó megemlékezés is született, de szerintem a legjobb volt Alexa Károlyé, aki a leglényegesebben tapintott rá arra, hogy ki volt Csurka, és valóban egy egységes életmű, akár az íróit nézzük, akár a politikait, vagy a közéletit.
Akkor engedd meg, hogy Alexa Károlyt idézzem, Csurka Istvánról írt nekrológiát. Azt írja Karcsi, Alexa Karcsi, hogy morogtam rá, de nem resteltem beismerni, hogy megint és megint, és újfent igaza van lett, bejött, amit előre jelzett. Azt mondják most, hogy meghalt. Egész életem merő szerepválság volt. Politikus, író, publicista. Soha egységesebb életmű, mert rend volt benne a lelkében. Ezért lehetett támadhatatlan, noha mindig is minden irányból lőttek rá egész életében, vagy visszalőttek. Oly mindegy. Írásai a Magyar Fórumban az Új Magyarország történetének leghitelesebb krónikás darabjai. Nagyon pontos, hát ugye az irodalomtörténésznek, Alexának nagyon pontos megfogalmazásai
szerintem
voltak.
Szerintem zseniális, és abszolút minden és szava a helyén van ennek a nekrológiának.
A Csurkát helyére teszi azokat a vádakat, amike illették Csurkát. Hát egyrészt a kommunizmus utolsó rohadt éveiben, ahogy viselkedtek ezekkel az emberekkel, igen, Csórival, Csurkával, az eltiltott nagyjainkkal, Márai Sándorral, igen, Szabó Dezsővel, Vas Albertel. Tehát ahogy ezek itt viselkedtek, és ez jelzi azt, hogy igenis, de hozzá kell tennem, hogy a rendszerváltás után sem dédelgették, sőt, ugye, Csurkát, igen, sőt, azt kell mondanom, hogy nagyon komoly retorziók érték. Nem az, ugye, hogy a József Attila díja után, amit még az Átkosban kapott, soha nem érte meg, hogy Kossuth díjat kapjon, de a darabjait nem játszották. Igen. Tehát ugyanúgy elítélték az igazmondását, a felismeréseit, ugyanúgy elismerték, illetve elítélték az az Antal kormánytól kezdve szinte majdnem mindegyik korszak, kivéve azt kell mondanom, hogy talán Orbán Viktor ismerte fel benne azt a váteszt és azt a jövendőmondót, azt az igazságkeresőt, ami jellemezte Csurkát.
Igen, gyakorlatilag, amit említettél már 1983. júniusban, amit a Hubay Miklósnak ír levelet, hogy amiben akkor még ő azt jelzi, hogy a kilépési szándékát írja meg az Írószövetségből, abban ő megfogalmazza, hogy írja is, hogy lépésemben, mármint a kilépésre vonatkozik, lépésemben egy olyan írónak a lépését látod, aki felismert valamit, és innentől kezdve ennek a lelki ismerete által diktált belső meggyőződésének a irányítása
hát alapján. Tehát ott is a felvidéki magyarság, a kicsertségben élő magyarság.
És gyakorlatilag ez a 83-as, amikor ő ezt nyíltan ki is mondja, és le is írja, hogy e szerint a felismerés szerint fog cselekedni, onnantól kezdve az én véleményem szerint Csurka István a magyar rendszerváltozás talán legjelentősebb személyisége lesz. Nehéz ugye rangsorolni, mert rengeteg igen kiváló ember van. Ne felejtkezzünk el Fekete Gyula íróról, ne felejtkezzünk el Csóriról, Lezsák Sándorról, tehát azért itt nagyon sokan vannak, akik nagyon sokat tesznek.
Fürlajos,
így van, vagy Csengei Dénes, aki szegény drámaian fiatalon halt meg, de Csurka István az, aki a legkérlelhetetlenebb, aki a legbátrabb, ugye ez mindig visszatérő nála a bátorság, és gyakorlatilag a 2012-es haláláig ott ugye eltelik 29, majdnem 30 év az Írószövetségi levél és a halála között, egyetlen pillanatra sem inog meg minden mozdulata, minden megnyilvánulása, minden írása a nemzetet próbálja szolgálni, és hogy ezek az írásai mennyire helytállóak és mennyire fantasztikusan sokat mondóak, az egyrészt a könyv megírása közben is világossá vált, hiszen szó szerint tudtam idézni írásait, például amit a Magyar Útkörök vagy a Bocskai Szabad Egyetem alapításakor írt, ma is megírhatná, de ugyanez igaz mondjuk, amit Laki Teleken elmondott 1987-ben, és gyakorlatilag a halála után pedig egy nagyon jó kezdeményezés volt a Magyar Fórumnál az, hogy a második oldalt ugyanúgy fenntartották, és ugyanúgy Csurka István írásaiból idéztek, és nagyon sokszor jelent meg úgy írása, hogy ha nem tudtuk volna, hogy nincs közöttünk már, hihettük volna, hogy ezt a hétvégén írta vezércikknek a második oldalra, ahol neki a rovata mindig volt a Magyar Fórumban. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan szintű írói tehetség és olyan szintű közéleti szemlélet, ami szerintem egyedi, vagy nagyon-nagyon kevesek sajátja a magyar közéletben.
Idézzük akkor vissza ezt a Laki Telket, ugye?
Igen.
Laki Teleken elmondott beszéde nem volt kevésbé korszakalkotó. Ugye 87-ben alakul meg a Laki Teleki sátorban a Magyar Demokrata Fórum, ott hirdetik meg a programot, és ott hangzik el az, hogy a magyar nemzet ereje teljesen megsemmisülés felé tart, és ott mondja Csurka István, hogy az Új Magyar Önépítés című tanulmányában is, hogy a magyarság élethalál harca, a nemzet heroikus küzdelme a fennmaradásért, amely lehetetlen lesz, ha nem tudunk változtatni a sorskérdéseinkhez való hozzáállásukhoz. Antikatasztrófa programot hirdet, amelynek középpontjában a magyar megmaradás, és itt is természetesen a vezérvonal, az a Trianon. Milyen érdekes a magyar megmaradás. Változott-e azóta is valami a magyar megmaradásért való harc?
Hát azt lehet én szerintem mondani, vagy úgy lehet megfogalmazni, hogy országhatárokon belül azért szerencsére igen, de a veszélyünk, a megmaradásért folytatott, vagy a megmaradásunk veszélye az egyáltalán nem szállt el. Tehát az a megítélésem szerint rendkívül ilyen fontos és nagyon jó dolog, hogy a nemzeti oldal kétharmaddal kormányozhat, most már negyedik ciklus is megkezdődött így. Ez életbevágóan fontos volt 2010-ben is a magyar megmaradás szempontjából is, nagyon nagy szerencse, hogy akkor összejött. de ha körbenézünk, azért úgy kitekintünk a határainkon kívülre, és különösen megnézzük azt, hogy mondjuk az Európai Unió, vagy most a háborús helyzet tőlünk a szomszédban nagyon-nagyon közel hozzánk, milyen fenyegetettségnek teszi ki a nemzetet, és akkor még nem is beszélünk olyan ideológiákról, amelyeket sok esetben új marxizmusnak nevezhetünk, vagy arra hajazó ideológiák új köntösben, új nevek alatt, de ugyanúgy csak most nem kelet, hanem nyugat felől próbálnak beszüremkedni, és sajnos idehaza is megvannak a felkent képviselői ennek, még ha jelenleg szerencsére nem is tűnik úgy, hogy a társadalom vevő lenne erre, de a veszély megvan. A megmaradásunkért folytatott harc az szerintem soha nem ér véget. Nekünk éppen az a dolgunk, valamennyiünknek, nemzetben gondolkodóknak, magyar érzületű, magyar lelkületű embereknek, hogy a magunk eszközeivel, a magunk módján tegyünk azért, hogy ez a nemzet fennmaradjon, és hogy 1000 éve itt lehetünk a Kárpát-medencében, meg egy újabb legalább 1000 évig itt lehessünk, szerintem ezt senki nem spórolhatja meg. Különösen az értelmiségnek van ebben szerintem nagyon nagy szerepe, hogy egyre több és egyre fontosabb dolgokat kell kimondani, egyre több csurkára lenne szükség a jövőre, hogy kimondjunk dolgokat, megmerjünk írni dolgokat, megmerjünk mondani dolgokat, és nevén merjünk nevezni nyilvánvaló dolgokat, amiket hol ilyen, hol olyan okból nem merünk, nem akarunk, vagy nem vagyunk rá képesek. Szerintem ez a jövőnek egy nagyon-nagyon nagy feladata.
Egyébként a keveset emlegetett könyve írása a Doktor utólag.
Igen.
Ebben a Doktor utólagban olyan dolgokat leír a ráeszmélését, hogy ki volt Soros György,
igen,
aki ellátogatott Magyarországra, és meghívta őket a Margit vendéglőbe 85-ben.
Így van.
És olyan személyek jelentek meg, mint Konrád György, mint Mésző Miklós, természetesen Csurka István, Csóri Sándor.
Őrsi István,
Őrsi is, ott István is ott volt. És ott ajánlotta fel nekik, hogy egy hatalmas ösztöndíj programot indít, és kiküldi őket bármilyen városba, külföldi városba, egyetemre tanulni és alkotni. És akkor még nem vette észre, hogy ez a csali mire vonatkozik. A magyar lélek a magyarság megtörésére vonatkozott, pedig először nagyon is hívogató volt, és sokan igénybe is vették ezeket a Soros ösztöndíjakat. És ebben a Doktor utólagban ez valóban egy utólagos felismerés, ami akkor Csurkában megfogalmazódott, hogy el ettől az ajánlattól, el ettől az embertől, mert ez Magyarország romlásán dolgozik. Szóval félelmetes egyébként, ezt mindenkinek lehetne ajánlani ennek a könyvnek az elolvasását. Nem tudom, hogy rád ez milyen hatással volt.
Hát különleges hatással volt rám is. Nagyon könnyen végigolvasható, bár igen nehéz beszerezni, nagyon-nagyon nehéz beszerezni, de nagyon könnyen és rövid idő alatt végigolvasható, mert egy tanulmánykötet, egy esszéről van voltaképpen szó, tehát nem egy több száz oldalas írásról beszélünk, de mégis ahogyan levezeti az egész folyamatnak a hátterét, kiemelve több ízben is, hogy újra bemutatkozom, Doktor utólag vagyok, egyik bekezdést így kezdi, tehát hogy nem akkor lettem ennyire okos, hanem az évtizedek során, sőt azt is leírja, hogy még mindig nem látja át igazán, hogy hogyan is működik igazából ez a háttérhatalom, amit érdekes módon ugye például Amerikában Trump is deep state-ként nyilvánosan elnöki pozíciójában is fölemlegetett, szerintem talán az első elnök volt Donald Trump, aki elnökként deep state-ezett, és a háttérhatalom jelentőségét kiemelte, és ennek a valóban meglévő deep state-nek vagy háttérhatalomnak a jelenlétéről, meg működéséről még abban a Doktor utólagban is leírja, hogy igazából csak sejtések vannak, hogy kik mozgatják a Bilderberg csoportot és az egyéb ilyen csoportosulásokat, akik irányítják sajnos sok tekintetben a világot, és nem jó irányba, mert ha jó irányba irányítanák, még örülhetnénk is, hogy van ilyen hatalom, amelyik ezt jó irányba viszi, csak sajnos ugye nem jó irányba viszik, tehát ezzel van a probléma itt. főleg, és ennek a doktor utólagnak a számomra a legnagyobb hatású, ezt szó szerint idéztem a cikkben is, illetve a kötetben is természetesen.
Már a te kötetedben,
így van,
a amit, magyar megmaradás zászlóvívőjében.
Igen, igen, idéztem is, mert a legnagyobb hatást az számomra azt tette, ahol ő maga megvonja az összegzését a saját életművének. Ugye ez 2010 őszén íródik a doktor utólag. Már megvan a nemzeti kétharmad, az első Orbán, illetve az a második Orbán kormány, de az első kétharmados, 2010-es kétharmados Orbán kormány győzelem megvan, és ahogy ő leírja, hogy köszön mindent a talpasoknak, azoknak, akik segítették őt tűzön, vízen át, hóba, fagyba, jégbe, hőségbe a magyar ügy érdekében, és hogy most azok fogják talán a harcot tovább folytatni, akik annak idején az ellenfelei voltak, meg a fiatalságuk is talán a másik oldalra sodort. És hát a legfantasztikusabb mondat az a vége, hogy elfogódottságtól nem tudja mondani vagy írni, de kénytelen leírni, hogy most már nincs más út, csak a magyar út, és talán végre megindul a magyar élet a Kárpát-medencében, és hogy a többi nem számít, mert ahogy a Tömörkény István árvízi mentésen dolgozó tiszai szegény legénye mondja, nem számos, nem uraknak történt, és ebben számomra az volt a csodálatos, hogy amikor 2009-ben az első kötetem megjelent, és vittem ajándékba Csurka Istvánnak, Solymáron fogadott az otthonába, és oda vittem el neki a könyvet ajándékba, ő meg megajándékozott az Áldozat imperializmusa című kis kötetével, hogy kötetér kötetet adjon cserébe, és én megkérdeztem tőle, hogy hát akkor már nagyon erős volt a Jobbik. Szemrebben és nélkül átvette a Csurkai jelszavakat, és azokkal kampányolt önálló gondolat hiányában, amiket Csurka már 5-10-15 évvel korábban megfogalmazott. És én megkérdeztem tőle, hogy hát ő hogyan éli meg, amikor akár a Fidesz, akár a Jobbik, vagy bárki végül is az ő gondolat, és tényleg mosolyogva annyit mondott, hogy nem az a lényeges, hogy én mondom, vagy ki mondja, valósuljon meg. Gyakorlatilag, amit itt leír, hogy a többi nem számít, ugye saját magára leírja, hogy végül is feloldódott a mi ép, amit ő épített, a Magyar Út Körök Mozgalom, ami, mert kevés szó esik Csurkáról, mint civil szervezet és civil mozgalom építőről. Ugye nagyon sokat beszélünk a drámaírói tehetségéről, az írásműveiről, irodalmi műveiről, és nagyon sokat beszélünk róla, mint a Magyar Igazság és Életpártja alapító elnökéről, és kell is róla ilyen formán beszélni, hiszen része az életpályájának, de ha már a egységes életműről beszélünk, amiről Alexa Károly is írt, akkor kihagyhatatlan az ő nem civil szervezetek terén végzett tevékenységet. A Magyar Út Körök Mozgalom, az a későbbi polgári körök előhírnöke volt, és egy fantasztikus szervezet lett, amit felépített, és ugyanez elmondható a Bocskai Szabad Egyetemről, amit meg 99-ben alapított.
Igen, de nem szabad kihagyni, amit a Jobbikról írt, hiszen igen, nagyon éles szeme volt Csurka Istvánnak, mert rájött arra, hogy a Jobbik, ami látszólag hasonló elveket követ, mint a miép, gyakorlatilag ráküldték a pártjára, és valahogyan, ha nem is pontosan így, de azt fogalmaztam meg a Jobbikról, hogy tulajdonképpen az MSZP-nek a szolgáló leánya, az MSZP küldte, és akkor mindenki csodálkozott, és nem hittük el.
Igen.
És tessék, mi történt, ugye, az elmúlt évtizedben, az elmúlt, ugye mondhatni 8-10 évben jöttünk rá, hogy a Jobbik tulajdonképpen valóságban
teljesen
mi?
Igaza volt.
Tehát, hogy gyakorlatilag egy valós, liberális, komcsi párt.
Igen.
Nemzeti jelszavakkal.
Tehát jóval előtte megmondta, hogy a Jobbikkal vigyázni kell, és miért kell vigyázni, és aztán hát amit láttunk, hogy most már 2022-ben a baloldali szövetséggel közös listán indul, hát összenőtt, ami összetartozik, vagy nem tudom, mit szoktak
igen,
ilyenkor mondani.
Történt,
de hát ugye ő 12 évvel korábban ezt a 2010-es választások előtt erre ráirányította a figyelmet, ez meg 22-re következett be, és tényleg így lett. Hát rengeteg ilyen, tehát szerintem majdnem, hogy egy külön műsorba sorolhatnánk, te is, én is, vagy bármelyikünk az ilyen jellegű megállapításait. Tehát,
és a felismerés, mert nem hagyhatom ki, Csurka István az elfogadhatatlan realitást, Püski könyvkiadó adta ki 1986-ban, tehát New Yorkban, még igen, akkor Püski Sándor bácsi, az még akkor a feleségével együtt ott vezette,
Ilus és a fiaival
együtt ott vezette a könyves boltot, és akkor jelent meg ugye az Elfogadhatatlan realitás, ez az esszé kötete Csurkának, és azt írja, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy már akkor lehetett látni, és akkor tudta jóval előbbre, mint bármelyikünk. Együtt élni a realitásokkal ma önfeladást jelent. Olyan súlyos korlátozottságok halmazát, ami már végzetes lehet az emberi természetre nézve. Ő ezt azért írja, mert ugye akkor szovjet megszállás alatt voltunk még mindig, és a Kádár rendszer a gulyás kommunizmusával megvásárolta trabantokkal, kisladákkal, kistelkekkel az embereknek egy jelentős részét, és minden úgy tűnt, hogy ez rendben van, és ez az élet nem rossz itt Magyarországon. És akkor írja tovább Csurka, és minden égtáj és minden társadalmi formációi közül talán itt Közép-Európában látszik meg leginkább, hogy mivel jár az emberre és a társadalomra nézve, ha beletörődik a realitásokba. És írja tovább, Magyarország, amelyik szabadságharcai és forradalmai révén éppen arról volt híres, hogy időnként megkérdőjelezte a realitásokat, a szörnyű megleckésztetés, a magára hagyatottság keserű tapasztalata után most élen jár a realitás elfogadásának üzletkötésében. És itt azt a félelmet mondja, amit itt az előbb mondtam, hogy megvásárolták az embereket. Egyrészt besározták, bekötötték különböző módon, és megvásárolták kis apró, hogy mondjam, ajándékokkal, ezüst, illetve gyöngyökkel. És azt írja még itt befejezésként, mert a realitás elfogadása számunkra a legrövidebb út a végső elsivárosodáshoz. Tulajdonképpen, ha végig gondolod, a mai életünkre vonatkoztatva nem azt látod, hogy ezt az elfogadhatatlan realitást, az Európai Unióban való létünket, azt, hogy be kell tagozódnunk ebbe az unióba olyan módon, hogy elfogadjuk a migráció milliós beözönlését Európában, vagy elfogadjuk azt, hogy elterjedjen a gender szemlélet, az LMBTQ, az aberrált világnak a befogadása. Nem azt látjuk most, hogy az, amit Csurka kimondott, azt Orbán Viktorék, ez a Fidesz-KDNP koalíció nem fogadja el ezt a realitást, mert ez a realitás a végső katasztrófához vezetné Magyarországot.
Helyzet nem nagyon változott szinte semmit. Pontosan ugyanaz, amit az előbb kérdeztél, és amire mondtam, hogy kívül ugyanez van, vagy kívülről ugyanazok a veszélyek leselkednek, csak talán kelet helyett most nyugat felől inkább a magyarságra és a hozzánk hasonló kicsi nemzetre, akiknek egyfajta nagy európai olvasztó tégeibe való feloldódást várnának el tőlünk. És hát nagy szerencse, hogy itt azért a kelet-európai nemzetekbe még valamiféle nemzeti öntudat pislákol, igaz ez a lengyelekre is jól lehet, ott kedvezőtlen fordulat állt be ugye politikailag nemrég, és azért igaz ez a kelet-európai nemzetekre még ránk is, hála a jó Istennek.
Köszönöm szépen Kovács Attila földrajz történelem szakos tanárnak, újságíró kollégának, a Pesti Srácok munkatársának ezt a beszélgetést, hogy eljöttél az öreghez.
Köszönöm szépen én is, hogy meghívtál.
Köszönöm.